Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vincefi László képzőművésszel Bíró Magda beszélget.
A mai műsorban egy rokonszenves erdélyi festőművésszel, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjával szeretném megismertetni kedves hallgatóimat, Vincefi Lászlóval, akit egyúttal szeretettel köszöntök a Mária Rádió stúdió vonalának másik végén.
Én is szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
Kedves művész úr, időzzünk el először röviden a gyerekkoránál.
Agyhán születtem, ez Hargita megyében van, Korond és Parajt között a hegyoldalba, körülbelül a tengerszint felett 770 méter magasan fekszik ez a falucska, tiszta katolikus falu volt. A szüleim, édesanyám tanítónő volt, a édesapám pedig kántor tanító. A 48-as változáskor, mikor államosítottak mindent, akkor a szüleimet kitették az állásból. Apám ott kulákkal nyilvánították, és akkor elkezdődött a Vincefi családnak a kálváriája. Kitelepítés az országba hányódtunk, megjártuk a regátot, a tengerpart mellett, Postanca mellett is laktunk, Zernes. Tehát arra emlékszem, hogy a házkutatást ért, édesanyámat láttam állandóan sírni, akkor egy nap megérkezett egy belügyes autó, kiszálltak belőle valami katonatisztek, és bejöttek a házba, keresték apámat, apám nem volt akkor otthon, és édesanyámat megismerte az egyik katonatiszt, persze román ember volt, a mezőségen tanított anyám, és ennél a román családnál volt elszállásolva, tehát ott megismerte a katonatiszt, és azt mondta, hogy ha maga Ilonka néni itt mit keres? Hát azt mondja, a felesége vagyok Vincefi Lászlónak. És akkor azt mondta, hogy nagyon szépen megkérje, hogy a férjét értesítse, és a faluból tűnjön el, mert én azzal a célra jöttem, hogy le kell tartóztassam. Állandóan fegyvert, meg ilyen rádió leadót kerestek, ugye apám öt nyelven beszélt, hogy a németekkel tartsa kapcsolatát, tehát egy ilyen vád volt csak, kitalált vád. Akkor így édesapám eltűnt, mi egy fél évig nem tudtuk, hogy hol van, és akkor így kezdődik, hogy akkor értesítés ért minket, hogy hova menjünk. Tehát először ez Brassó mellett egy Zernes nevezetű városka volt, na és akkor így kezdődik el a mi életünk. Tehát én, mint kisgyerek, nem tudtam felfogni, hogy mi az, hogy a gyermekekkel akarok az utcai gyerekekkel játszani, és nem értem, hogy mit mondanak. Ők se értik, hogy én mit mondok, csúfolkodnak, grimászkodnak nekem. Lassan rájöttem, hogy hát más emberek is, más nyelvű emberek is élnek ebbe az országba.
Jó Isten, milyen jó volt magukhoz, hogy pont egy olyan tisztet küldtek az édesapja letartóztatására.
Más valaki jön, akkor elviszik apámot a Duna csatornához.
Igen, úgy, igen.
És mi lett volna belőlünk? Lehet, én nem lennék most képzőművész se. A nagyszüleim látogattak meg, hoztak ételt, nekünk rengeteget éheztünk, anyám pedig varással próbálta a családot fenntartani. Uh-huh. Megszületett a húgom, ketten voltunk fiútestvérek, csak ott született meg a húgom is, tehát elég nehézségek között éltünk. Annyi fokhagymalevest és hagymalevest, meg rántott grízt, ettem, hogy mai napig is egyedül a kömény magleves tudom elfogadni. Na, hát ez
nehéz gyerekkor volt.
Nagyon érdekes epizódot mesélnék el, hogy éltünk. Tél volt az Ernesten, én második osztályos voltam, délelőtt jártam iskolába, édesanyámnak a bakkancsával mentem iskolába, akkor délbe hazaengedtek, a bakkancsot levettem, édesanyám feltette a kályhára, ilyen fákra, és ott szárította, mert öcsém egy óra múlva indult a délutáni, a tanítással, akkor ugyanabban a Bakkancsba ment ő is iskolába. Tehát ez csak egy ilyen epizód.
Igen.
Éltünk.
Egy jellemző epizód.
Úgyhogy ugyanakkor ugye ezek a dolgok, ezek nagyon meg belé ívódik az ember lelkébe, és végig kísér. Úgyhogy amikor jöttünk haza az iskolából, a román gyerekek tudták, hogy magyarok vagyunk, megkergettek, akkor szaladtunk haza, bújtunk el, vagy nem mehetünk hazafele menni, addig, amíg nem lestük ki az utcába, hogy csend van, nincs senki az utcán. Tehát, és felajánlotta valaki, hogy menjünk be önkéntesen a regátba, ahova deportálták a kulákokat, meg a papokat. És az érdekes, hogy az 56-os forradalom minket ott ért. Volt egy román ember, akinek akkor egy rádiója volt, és arra emlékszem, hogy bejött és mondta, hogy apám hallgassa a rádiót, és mondja, hogy mi történik Budapesten. Hát ugye lefüggönyözték, lepokrócozták az ablakokat, mindent, hogy nehogy kihallatszadjon valami. És akkor hallottam Nagy Imre beszédét is. Hát akkor már egy olyan 10 éves gyermek voltam, tehát fel tudtam fogni, hogy miről van szó. Közben ugye az orosz hadsereg ott vonult el nem messze a falutól, tehát mint gyerekek kiültünk a kertre, és néztük a tankok, a felöttünk a repülőgépek, hogy repkednek. Ott kezdtem el megint az 5. osztályt. Hát én így hányott.
És ott is még tartott ez a megkülönböztető bánásmód a román gyerekek részéről?
Nem, ez az érdekes, hogy ott nem volt problémám. Sőt, amikor megtudta a falu, hogy készülünk hazaköltözni, a falu népe kivonult falu szélére, és integettek, sírtak, hogy miért megyünk el, miért nem maradunk, mert ugye édesanyám azért minden családba vart, tehát ez nekik nagy segítség volt. Nagyon jó szájízzel úgy emlékszem, hogy nagyon meg voltunk hatódva, amikor láttuk ezeket az embereket, hogy kijönnek és integetnek. Ők elfogadtak, hogy idegenek vagyunk, és tiszteltek, tehát nem volt ebben semmi probléma. Mi hazakerültünk, és 58 vagy 59, apám, de már nem pontosan, nem tudom, akkor jött haza, hazaérkezett, és kellett jelentkezzen az akkori, hát mondhatni azt, hogy belügyes cseknél, és ő mesélte el, hogy hazajött, beírták az irodába, itt a nő ülő katonatiszt, felállt, és egy akkora pofot vágott le apámnak, hogy beesett a székek közé, és akkor azt mondta, hogy úgy jártassad a pofádat, így mondva, hogy most egy poffal megúszod, de hogyha valamit mondasz, vagy valamit vétesz a kommunizmus ellen, akkor sokkal kegyetlenebb sors fog rád várni. Na, de hát a sors az olyan is volt, hogy rengeteget nélkülöztünk, apámnak olyan szovátán kapott munkahelyet, ott dolgozott már egy fél éves, akkor úgy költöztünk le mi atyából Szovátára.
Azok ilyen idők voltak, igen.
Hát igen, ezek egyetlen idők voltak.
Egyáltalán, hogy emberi állást kapott, akkor már az valamit pozitívként értékelte az ember. Hadd kérdezzem meg, hogy említette az elején, hogy ez egy katolikus falu volt, ahol született.
Igen, tiszta katolikus falu, igen.
Na most akkor önök is bekapcsolódtak, gondolom, a hitéletbe akkor.
Hát édesapám, tehát kántoroskodott a faluba. Hát templomban még jártunk, azzal nem volt akkor még gond. Az érdekes, hogy édesapám katolikus, édesanyám pedig etédi református volt, de édesanyám ezzel nem kardoskodott, hogy ragaszkodjon, hogy a 3 gyermekből valaki református legyen, minden a 3 katolikusok lettünk. Ez az egyetértés, ez megvolt a családban. Tehát az Ernestre kerültünk, és ottan nekem édesapám ott kántoroskodott, katolikus templomba, és én ott tanultam meg minisztrálni, tehát ott minisztráltam. Képeket bámultam a falakon, na, ugye a házunkban is volt, az atyai házunkban voltak ilyen olajlenyomatok, tájképek, minden, azokat másolgattam, és mindig, ha valakihez elmentünk, akkor elbűvölt engemet, hogy a falon láttam egy szép festményt. A szép festmény az olyan volt, hogy vagy csendélet volt, vagy szarvasok üvöltöttek a hegyeken. Ezeket, ami tetszett, azokat lerajzoltam. Szaváltam, mikor laktunk, és ott élt egy Kusztos Endre nevezetű grafikus művész, szintén akadémikus, sajnos már nem él, és édesanyámmal elmentünk, és elvittem a rajzaimat, hogy nézzem meg, hogy mit tanált. És a művész úr megnézte, és azt mondta, hogy né, fiacskám, menjél haza, és rajzoljál nekem 10 olyan képet, amit kinnat szabadba rajzolsz, festesz. És akkor gyere vissza, és akkor elbeszélgetünk. És akkor én elmentem, és ott a Szovátai utcákat, meg erdőrészleteket elkezdtem festegetni, rajzolni, és visszamentünk édesanyámmal, és akkor ő mondta azt, hogy hát a gyermekben van tehetség, és küldjenek fel engemet a Marosvásárhelyi Művészeti úgynevezett liceumba. Nos, akkor így kezdődik el az én életem, mert 9-ben voltam, amikor Marosvásárhelyre kerültem, de hogy azt hiszem, hogy Endre bácsi szólt is, hogy vegyenek figyelembe. Na, és így...
Na most itt ugye újra kapcsolatba kerülhetett az egyházzal, meg a hitélettel.
Este minisztráltam, atyába is minisztráltam, és én bennlakóként kezdtem ott az életemet, és ugye édesapámtól megvonták, ő nem kántoroskodhatott tovább, de is megfigyelés alatt állt.
Bennlakó volt, akkor nem járhatott templomba, gondolom.
Akkor már nem jártunk. Veszélybe volt, ugye apámnak is örök állandóan figyelték, fenyegették, és akkor ellenben, mikor hazakerültünk nyáron, atyába, vagy etédre a nagyszüleimhez, akkor a templomba rendesen jártam én is.
Tehát ilyen hatással volt ez a kor a gyerekekre, hogy elszakították az egyházat. És most milyen állapotban van atyhán a hitélet?
Hát, most pillanatilag 150 ember él, és ezek hát katolikus faluként maradt meg, tehát annyira kihalt a faluk, hogy ez a pár ember azért templomba járó. Szerencsére, hogy a falu kapott, mert pap nélkül is volt a falu, egy nyugdíjba menő Adorján Imre Gyergyó alfalusi papbácsi, aki nyugdíjba ment, az atyhát választotta, és így a falunak most van papja is. Tehát rendesen hitéletet élnek, tehát nagyjából járnak. Az a 150 emberből azért a templomban 50-60 ember minden vasárnapokra.
Hát ez egy kivételes állapot, azt hiszem, egy ilyen kis falunál, hogy van papja, ez azért nagyon jó lehet.
És a másik nagy érdekessége a falunak, hogy 2016-ban a templom villámcsapás érte és leégett. A templomnak az újjáépítésére összefogott a közösség is, de főleg a magyar állam segítette, persze a román állam is adott pénzt, és rengeteg segély jött a faluba, úgyhogy leégett a templom, és 3 év múlva már rendesen miséztek a templomba.
Ó, hát ez tehát nagyon...
3 év alatt...
Gyorsan ment.
Helyre hozták a falut, ugye mind... Képzőművész, én felajánlottam a segítséget, hogy a belső díszítéseket az oltárképtől elkezdve mindent fotók után újra megcsinálom. Benne is voltunk, és a pécsi polgármester úr volt nálunk atyhába, és ottan meg is ígérték, hogy szakembert adnak, segítséget, minden. De sajnos ugye az egyháznál, ugye Gyulafehérvárhoz tartozott, és ezek a dolgok elmaradtak. Úgyhogy onnan irányították, hogy Petrás Mária népdalénekesnek a kerámiáival díszítették ki a templomot, a stációkat, és az oltárképeket. Most hirtelen nem jut eszembe a padokat, meg a belső díszítés, a bútorzatot, az pedig egy budapesti
művész
tervezte. Na hát, van ilyen is. Utána csodálkoztak, hogy én, mint akadémikus, meg minden, hogy képzőművész, én ebben nem vettem részt. Tehát ez kicsit rosszul is esett, meg volt az elképzelésem is, hogy hány erdélyi művésszel tudok majd kollaborálni, és szépen pontra tesszük, és visszaállítjuk a régi templomot. Hát most a templom nem az, ami volt.
Igen, igen, gondolom.
Azért... A falu elfogadta, és a templomba járnak az emberek, tehát nincsen ebből nem lett.
Nem lett konfliktus, mert ön finoman kezelte ezt a helyzetet.
Hát... Ma elfelejtettem mondani, hogy a templom égés előtt én, mint képzőművész és képrestaurálás is tanultam Bukarestbe. Pontra tettem a főoltárképet, ami nagyon rossz állapotban volt. Akkor egy 18. századi korpuszt, nagyon szép korpuszt javítottam meg. Akkor egy 17. századi, még egyszer az atyai templom akkor leégett volt az 1700-as években, és abból megmaradt egy Assisi Szent Ferenc szobrocska, akkor jött ez a tragédia. Tehát az összes munkám, amit én ott befektettem, a templomba az mind kárba ment. A harangok megolvadtak, tehát egyedül a missziós kereszt az maradt meg, a szentelt víz tartók, amik kőből voltak. A többi mind-mind elpusztult. És megmaradt egy feltámadási szobor, ez is érdekes, hogy csak maradt a tűzvészből valami.
Itt előre szaladtunk a templom történetében. Képrestaurálást is tanult, és aztán restaurátorként dolgozott is.
Igen, hát amikor én Kolozsvárt elvégeztem a rajztanárit, akkor Zágonba, Mikes Kelemen szülőfalujába kaptam állást. És ott voltam, mint rajztanár. És ott tanítottam 8-9 évet, és volt egy ilyen lehetőség, hogy a megyénél megnyílt a Gyárfás Jenő képtár, kollégámat Bász Imrét nevezték ki muzeográfusnak, és kellett még egy ilyen teremőrszerű, és hát az ki lett, az Vinceti Lászlóra gondoltak, és így bevittek engemet Sepsiszentgyőre Zágonból.
Hát akkor egy kicsit bekerült a művészeti életbe is egyúttal,
hát igen.
Gondolom.
Na addig csak minden évben a megyei tálatokra vittem be munkákat. Itt is érdekes, hogy több esetben ki voltam zsűrizve, mert olyan munkákat festettem, amit mondjuk az akkori elvtársaknak nem nagyon tetszett, és sok esetben kivágták a munkámat. Olyan képeket is festettem, ahol a feszület megjelenik.
Hát az biztos, hogy nem szerették.
Ezt nem, abszolút nem szerették. És maga a színvilágom is egy nagyon sötét tónusú volt, és nem feleltem meg az akkori követelményeknek, hogy mindenki optimista, mindenki kacag, nevet, boldog. Na hát ez volt.
Nem számított akkor ugye sikeres festőnek, hát aztán később persze ez megváltozott, de ezt jól élte meg lelkileg.
Engemet nem keserített el, ezt kizsűrítik a dolgaimat, hanem én tovább dolgoztam, és amit éreztem, én azt festettem. Ugyanakkor nagy elégtételen volt, mert az ágoni iskola az ugye az most már vegyes község, fele románság és fele magyarság él ott, és mind a két tagozaton tanítottam, és bevezettem a rajzkört. Nagy sikereket értünk, Bukaresttől elkezdve, tehát világkiállításokon, gyerekrajzkiállításokon vettünk részt, díjakat hoztam el, úgyhogy ez nagy elégtétel volt, de a művészetemet azt már csapások érték, de nem törtem meg, hanem tovább dolgoztam.
Na most mindez megváltozott, ez a hát viszonylag nehezen induló pálya, gondolom a rendszerváltás után fokozatosan, de mielőtt erre rátérnénk, azt kérem, hogy tudom, hogy választott egy bibliai idézetet a Mária Igen. Rádió Hitvalló műsora számára. Beolvassa ezt az idézetet, és elmondaná, hogy miért választotta ezt.
A mustármagról lenne szó. Hasonlít a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és a szántóföldjébe vet. Ez kisebb ugyan, mint más vetőmagnál, de miután elvetették, felnő, nagyobb lesz minden veteménynél. Sőt, akkora fává nő, és akkora ágakat hajt, hogy az ég madarai rászállnak, és az ágai közt fészket raknak. Hát én ezt választottam, és meg is indokolom, hogy miért. Úgy éreztem, hogy ez kicsit rám is vonatkozik, hogy a Jóisten engemet megajándékozott tehetséggel. Ez maga a mustármag. Én az ember gondozom, vagyis képzem, fejlesztem magam, minden erőmmel azért dolgozom, hogy odafigyeljek a mustármag idézőjelben fejlődésére. A fa növekszik, ágakat is hajtott, ezek az ágak az én elért eredményeim, de úgy érzem, hogy a fám még nem elég terebélyes, hogy az ég madarai még nem szállhatnak rá. Szeretnék még élni, és hogy a művészetem teljes kiteljesülésé, még nem érzem, hogy ott tartok. Értem el sikereket, itt célzok ugye a fa ágaira, de...
Azért, ha az ember ránéz az internetre, és látja, hogy ott mi minden van önről, akkor azért tényleg látja a jogosultságát ennek a mustármag hasonlatnak, hiszen hihetetlen szerteágazó a tevékenysége, és a sikerei is. Több mint 50 kiállításon voltak kiállítva a művei, és ebből nagyon sok volt egyéni kiállítás, tehát ami kifejezetten az ön művészetének volt szentelve, és azon kívül számos díjat kapott.
Hát a 2008-as esztendő, amikor megkapom a Munkácsi díjat, tehát ez egy szakmai díj, ez nagyon büszke vagyok. Ugyanakkor azelőtt megkaptam a Pro Cultura Hungarica díjat is, tehát, de aztán a csúcs, amikor a Művészeti Akadémia tagjává választott, és 2011-ben lettem tagja. Hát engemet nagyon jó barátom, a Nagyváradon élő, most sajnos már nem él köztünk, Jakabovics Miklós festő javasolt volt a Magyar Művészeti Akadémiába, mert az akadémia elfogadott, és mai napig is tagja vagyok, és erre nagyon büszke vagyok.
Hát lehet is. És akkor kezdett azon dolgozni, hogy létrehozza a Kakasüllő galériát.
Hát ez ezelőtt 15 évvel jött ez az ötletem, hogy a szülőfalomba, agyhába vissza kéne költözni olyanféleképpen, hogy a nyarat ott töltsük, és ott volt a nagy kert, meg...
Ez akkor látogatható is? Mert én láttam róla képeket, hát egyrészt gyönyörű környezetben szobrokat nézni, hát szóval ez ennél szebb nyári programot nehezen tudok elképzelni. Szobrokat hát, és képeket, mert ugye galéria is van a Csűrben.
Igen, hát van a Csűr galérián, ahol teljesen átalakítottam, megcsináltam a csőrész, abból alakítottam ki három kiállítóhelységet, és akkor maradt a pajta, amit a következő évben szintén átalakítottam kiállítótéré, és rendes megnyitókat tartottunk. Tehát 10 olyan kiállítást szerveztem, amikor tömegeket mozgattam meg, megnyitókon körülbelül 200-300 ember is gyűlt össze, tehát nagyon jól érezték magukat a látogatók, mi is. Minden évben megalakítottam a társaságomat, aki a Sóvidék képzőművészei, mert ugye Agyha Sóvidékhez tartozik. Úgy éreztem, hogy nekem ez egy küldetés kell legyen, hogy az én szülőfalumnak valami kisebb hírnevet is szerezzek, és ha már annak a falunak vagyok a szülöttje, ez úgy nagyjából sikerült is. Tehát nagy tömegeket tudtam megmozgatni, tehát most ma elmondhatom, hogy 8 év alatt, ami alatt kiállítottunk, 6000 ember mozdítottam meg egy ilyen kicsi falucskában, ahol 150-en élnek.
Vincefi László képzőművésszel Bíró Magda beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Oh,
Mária Rádió. A lélek hangja.